Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Sziasztok! Nagy szeretettel köszöntöm a Tribün nézőit és hallgatóit. Ebben a videóban a Ferrari vadi új autójáról fogunk beszélgetni, és a jelenlegi helyzetükről. Én Takács Áron vagyok, és itt van velem Réthei Balázs is.
Sziasztok, én is köszöntök mindenkit. Iratkozzatok fel a csatornánkra, hogyha ezt még nem tettétek meg, illetve kövessetek minket a social médiában is, mert ott is jelen vagyunk. Tribün Podcast néven mindenhol megtaláltok. Még ugye a Twitch-en is, ahol nem sokára elkezdünk majd visszaszivárogni, mert ugye volt egy-két változás így a háttérbe, de most már ott is fogunk majd streamelni.
Az adásunk napján, amikor felvesszük ezt a videót, ezen a napon érkezett meg a Ferrari-nak a vadi új autója. Szerintem gyönyörű lett. Nyilván beszélgetni fogunk itt a Ferrari-nak a jelenlegi helyzetéről, Lewis Hamilton érkezéséről, bár Nessájjal már erről beszélgettünk, mert pont akkor, amikor felvettük Nessájjal azt a videót, aközben jelentette be a Ferrari az elmúlt évtized egyik legnagyobb hírét, és nyilván most nagyon-nagyon nagy a felhajtás a Ferrari közül, és szerintem egyébként ez az autó gyönyörű lett, főleg a festését nézem. Nekem nyilván, én nem vagyok a Ferrari szurkoló, úgyhogy lehet, hogy meg fognak kövezni a Ferrari szurkolók emiatt, hogy ezt mondom, de nekem minden idők legszebb, vagy egyik legszebb Ferrari festése lett. Kifejezetten tetszenek a fehér és a sárga csíkok, meg egyszerűen ez a Ferrari hozza a tradicionális festését, meg egyszerűen sugárzik belőle a Ferrari-nak az identitása, de közben vagány is lett ez a festés, mert kicsit futurisztikus, bátor, vagány, és érződik rajta, hogy ez egy új éra, ez most már Wassernek a csapata, picit modernizálódunk, kicsit változtatunk a csapatnak a struktúráján, úgyhogy szerintem ez a festés a Ferrari-nak a jelenlegi helyzetét és identitását nagyon eltalálta. Hogyha mondanom kell különleges festés, ami nagyon tetszett, a tavalyi vegászi festés az gyönyörű volt, az nagyon-nagyon betalált, és annak a különleges hangulatát, ami egyszerre retro, de egyszerre mégis valahogy a jövőt tudja vetíteni a szurkolók számára, ez a festés is hozza, és hozzá az overall az szintén gyönyörű, hogy egyszerre retro, elegáns és vagány nekem ez a Ferrari festés, úgyhogy nálam én már most mondom, hogy 10 pont.
Egyébként érdekes, mert nálam csak 9. Ferrari drukkerként, mert nekem az a vegászi festés, amit említesz, ott a fehérnek a dominálása a vörös mellett, az annyira ütős volt, hogy egyszerűen nem adhattam.
Mondjuk ez megosztó, mert van a Ferrari szurkolók, akik nagyon szeretik, hogy a fehér dominál, van, aki azt szereti, hogy a fekete dominál, és mondjuk a 2 évvel ezelőtti festés volt nagyon nagy kedvence, meg valaki azt szereti, hogy csak totálisan piros az autó, de egyébként az a festés, az a retro festés, az nekem is nagyon bejött, meg én szeretem, hogyha a Ferrari van fehér szín, meg ugye amikor a Shell volt a csapatnak a támogatója, akkor a sárga is bőven kapott teret az autón, és ezért nekem kifejezetten tetszik, hogy újra az alapszín a piros, az dominál, és mellé nagyon stílusosan megjelenik a fehér és a sárga. Nekem nagyon-nagyon hozza azt a Ferrari hangulatot, amit igazán szerettem gyerekként a Ferrari-ba.
Igen, egyébként amikor én elsőnek ránéztem, azt tegyük hozzá, hogy 12 órakor én ott ültem, hogy akkor nézem a bemutatót. Erre mit látok, hogy egy másfél perces videót feltettek, és sehol a bemutató, amit egyébként gyerekkorom óta mindig figyelemmel követek és nézek, és mindig megszoktam, hogy akkor pucparádé van, ott van az elnök,
az elmúlt években láttunk olyat, hogy a nézők előtt mutatták be, és versenypályán járatták be az új Ferrari-t.
A versenypályán való bejáratás az most is megvolt, egyből a bemutató után Carlos Sainz elsőként is, ugye Charles Leclerc másodikként kipróbálta ezt az autót, meg is jöttek az első érzések a pilóták részéről, ami természetesen nagyon pozitív volt.
Minden évben, hogyne.
De amit hozzá kell tenni, hogy egyébként nem új keletű ez a sárga csík a Ferrari-n. Uh-huh. Elsőnek egyébként nekem a Le Mans-i festés jutott eszembe még tavalyról, ahol a Ferrari előszeretettel nyúlt ez a sárga festékhez.
Ez zseniálisan nézett ki.
És gyönyörű volt, és egyébként ugye Monzában is kipróbálták ahhoz hasonlóan, és az is fenséges volt, hogy így fejezzem ki magam. De egyébként, hogyha egy kicsit régebbre visszanyúlunk, akkor 1968-ban a Ferrari 312-es volt, még a Forma 1-ből olyan, ahol ez a sárga csík, ez ott volt, és hát így azért mondhatjuk mi Ferrari drukkerek és szimpatizánsok, hogy azért ez egy legendás.
Amit kiemelnék még, az a keréktárcsa, mert ott az is követi az autónak az alapfestését, hogy dominál a piros szín, és akkor mellette kapunk egy kicsi fehéret, meg kicsi sárgát, szerintem az is teli találat lett, meg valahogy az nekem a Verdák című meséből a Villain McQueen jut eszembe róla, ezzel a keréktársával picit a Ferrari.
Jó, de tökre
hozza a hangulatát.
Pont ez volt nekem, csak ezt nem akartam említeni, hogy a számokat, amikor az Instagramra föltették, akkor nekem is ez a Verdák beütés volt, és akkor így néztem, hogy ajjajjaj, hogyha ilyen lesz az autó, akkor az nagyon nem lesz jó, de végül is azért nálam is, még egyszer mondom, azért egy 9-est érdemelt, és akkor egy kicsit térjünk ki arra, hogy azért Frederic Vasseurrel ugye nyilván nagyon sokat beszéltünk arról, hogy a tavalyi évben még egy Mattia Binotto alapokkal rendelkező konstrukciót kellett valahogy Vasseurnek megörökölnie, amit most teljesen átírtak. És akkor itt tegyük hozzá azt is, hogy ahogy az előző adásunkban is említettünk, most már egy ilyen Red Bullosítás van mindegyik csapatnál. Jellemzően ott van ez a kanalas kialakítás az oldaldobozoknál, azt is nyilván egy szűkre veszik. Eltűnt a Ferrariról ez az öblösítés, ami az oldaldobozok hátsó részét illeti, illetve ott vannak a hátsó kiömlő rések, amik meg így meg vannak duzzasztva. Nyilván azt tegyük hozzá, hogy ez a szűkösítés a hűtést illetőleg, az nagyon bíztató a Ferrarinál, mert ez azt jelenti, hogy kevesebb hűtést igényel, ami talán azt vetíti elő a Ferrari szurkolóknak, hogy ez a motor, ez valószínűleg nagyobb hatásfokkal, nagyobb erővel tud sokkal feltekertebb állapotban működni, mert tavaly azért erről is szó volt, hogy nagyon sokszor a teljesítmény miatt, illetve nem, a megbízhatóság miatt volt teljesítményvesztés a csapatnál. Egyébként, hogyha visszatérünk még így a festésre, akkor azért a White
van szemüveg... festés rajta.
Igen.
Nem úgy, mint az Alpinot.
Így van, a White szemüvek azért azt is észrevehették, hogy egy picivel sötétebb ez a vörös, ez a piros, ami a Ferrarin van, mint a tavalyi. Úgyhogy ebben is azért van.
De azért nem egy burgundi vörös.
Hát nem, azért.
De szerintem teli találat lett ez a piros, ez a vörös árnyalat is.
Igen, valamint azért nekem nagyon tetszik, hogy az orrkúpnak az első, legelső vonalán ott van az olasz zászló, ami annyira szépen megjelenik ezen az autón. Úgyhogy így összességében egyébként én azt várom ettől az autótól minden pesszimizmusom ellenére.
Fiából
hogy mondjam, hogyha a Red Bullnál létrejön egy hatalmas vihar,
szerintem az idei évre akkor... és teljesítményükre nem lesz kihatása, mert az az autó az továbbra is egy világbajnok autó. Az, hogy mondjuk a fejlesztésben akár lehet probléma, vagy 25-re, pont 26-ra, igen, de szerintem idén még akkor előnye a Red Bullnak, meg tavaly volt is idejük fejleszteni, és már koncentrálni egészen korán a 2024-es autóról, úgyhogy ebből a szempontból nem várom, hogy megroppanjon a Red Bullnak a gépezete, bár ha tényleg egy nagyon nagy vihar kialakul a Red Bull, akkor én főleg 26-tól féltem őket, meg ráadásul onnantól saját maguknak kell gyártani a motort, úgyhogy bőven lesz azért megoldandó feladatuk, de idénre én egyáltalán nem tartok attól, vagy nem tartanék a Red Bull szurkolóktól, hogy ne lenne nagy előny a csapatnál.
Én azért is mondom azt, hogy egy ilyen vészjósló jelet azért a csapat mellé lehet tenni, mert hogyha tegyük fel, hogy Christian Hornernek le kell mondania, már pedig egyébként volt olyan hír, hogy maga Stefano Domenicali a Liberty médiát is nem képviselve, csak az ő üzenetükét átadva, már felszólította őket arra, hogy ez bizony a vezetésnek a látószögében nem kerülhet ilyen porszem. Tehát, hogy egy vezető ilyen szinten legyen, ilyen szinten félre menjen, hogyha minden igaz, az a modernkori vállalkozó, illetve vállalat struktúrákban szóval, nem
igazak a pletykák, és meglátjuk, hogy igazak-e, de hogyha ezt a Red Bull indítványozta, és nem akarták, hogy kívülről történjen meg ennek a folyamatnak a levezetése, hanem belülről indították el ezt a folyamatokat, és egy belső vizsgálást indítottak, az egy nagyon erős jel arra, hogy itt nagyon komolyak és valósak a vádak. Meg már ez hónapok óta erről lehetett hallani, csak ugye most robban be ez a hír, úgyhogy ebből a szempontból meg valószínűleg tényleg Christian Hornernek mennie kell, vagy meglátjuk, hogy mi lesz végül a döntés, de sokkal kisebb dolgok miatt is kellett már félreállni embereknek.
Így van, és igazából itt az a kérdés, nekem egy kicsit már nem az a kérdés, hogy Christian Hornernek mennie kell-e vagy sem, mert hogyha igaz a vád, akkor egyszerűen mennie kell, szó sincs arról, hogy ő maradjon. Inkább az a kérdés, hogy mit hagyományoz a következő generációra, úgymond, mert azért ezt talán mondhatjuk egy generációváltásnak, hiszen ő 15 éve már a csapat élén van.
Igen, meg azt nyilván is az a kérdés, talán, hogy Adrian Newey is vissza fog vonulni.
Pontosan ez a kérdés, hogyha Jonathan Whitley veszi át a csapat vezetést, akkor egyébként egy nagyon tapasztalt vezető kerül.
És kiváló szakember, úgyhogy így egyébként, hogyha valaki kezébe adnám a Red Bullt, az Whitley.
De az a kérdés, hogy a csapaton belül mennyire lehet valós a széthúzás Christian Horner és a vezetőség, ugye a távol-keleti vezetőség és az osztrák vezetés között is van. Azért némi nemű csetepati azóta, hogy Dietrich Mateschitz kihullott sajnos az élők sorából. Tehát, hogy én azt mondom, hogyha Christian Horner és a vezetés között valóban van egy ilyen szintű konfliktus, akkor a Christian Horner által beprotezsált és ott tartott emberek azok távozhatnak.
Na, és kérdés, itt mennyire van konfliktus a vezetőség is közötte, vagy esetleg tényleg olyan az ügy, hogy a vezetőségnek mindenképpen ki kell hátrálnia a mögüle.
És van még egy kérdés, hogy ez nem csak A és B között, hanem A, B, C között zajlik ez a hatalmi viszály, hiszen ott van a Jos Verstappen és Max Verstappen által támasztott harmadik fél, akik azért jelentősen beleszólnak mindenben, hiszen egy gyémántot tart a kezébe Jos Verstappen, és hogyha úgy van, akkor ők bizony lelépnek.
Hát igen, bár az nagyon-nagyon meglehetne egyébként.
Most már nagyon messzire mentünk, igen, nyilván, és térünk is vissza a Ferrarira.
Igen, ez nyilván. De majd, hogyha ezek igazak, ezek a hírek, és most látjuk, hogy
akkor elemzünk.
Milyen változások kerülnek a Red Bullnál, és milyen folyamatokat indít ez el, szerintem ez bőven egyébként a 24-es évnek a vége, ez 25, akkor ezek majd izgalmas kérdések lesznek. Nyilván nagyon sok kérdés felvet ez az ügy, de ezt még nem tudjuk. És akkor beszéljünk a Ferrariról, és ott is azért nagyon sok kérdés van a csapatnál. Mert ugye érkezik 2025-ben Lewis Hamilton. És nagyon érdekes lesz az, hogy ez az új koncepció melyik pilótának fog feküdni. Mert láthattuk az elmúlt években azt, hogyha Leclercnek volt olyan az autó, ami az ő vezetési stílusának jobban feküdt, akkor tudott dominálni. De hogyha ez Sainzra volt igaz, hogy Sainz érzett rá az autónak a vezethetőségére vagy stílusára, és ez nyilván jóval kevesebbszer történt meg, akkor azért le tudta győzni Leclerc-et, és Sainzban is bőven volt potenciál. Ráadásul most Sainznak nem kell figyelni arról, milyen politikai játszmákat játszom, meg hogy hogyan helyezkedjen ebben a Ferrarin belül, hanem itt ő most már kockáztathat, és hogyha lehetősége lesz a Ferrarinak futamokat nyerni, vagy dobogóért harcolni bizonyos versenyeken, akkor Carlos Sainznak nem kell a csapatutasításokat betartania, vagy itt sokkal inkább játszhat a saját kezére, és felvehet egy önző magatartás. És ez is nagyon érdekes kérdés lesz, hogy Leclerc és Sainz között milyen lesz a dinamika, és a csapat és Leclerc és Sainz között ez a háromszög dinamika hogyan fog működni.
Igen, én azért ettől egyébként nem tartok a Ferrari részéről, mert én azt gondolom, hogy Carlos Sainz egy intelligens pilóta, nem fog belemenni olyanba. Pilótának pilóta, de ő neki azzal is számolnia kell, hogy a következő csapatnál neki egy vezérszerepet kell szereznie, az pedig egy érett leköszönő Ferrari pilótánál jöhet szóba. Úgyhogy Carlos Sainz már erősíti egyébként azért a pozícióját ilyen szempontból is, mert már nyilatkozik, hogy vannak bőven lehetőségei és jó lehetőségei. Charles Leclerc pedig igazából élvezi a csapatnak a figyelmét, és most például arról beszélt, hogy ő egyeztetett Lewis Hamiltonnal már akkor is, amikor tárgyalások voltak, és utána a tárgyalás napján is, és van közöttük
egy... érdekes páros lesz, igen.
Igen, de én azt gondolom, hogy egy olyan páros lehet, akik a Ferrarit ki tudják zökkenteni végre ebből a 16 éve tartó rossz fázisból,
hát egy Leclerc is egy olyan karakter, aki maximalista, és benne van a tűz, és világbajnok akar lenni. Lewis Hamiltonnak is bőven megvannak a céljai, és láthatjuk, hogy Mercedes felé is milyen elvárásai voltak, úgyhogy ebből a szempontból Vasseurön lesz nyomás a pilóták részéről, és azért Vasseur is helyez nyomást bőven a vezetőségre vagy a gyári csapatra, úgyhogy friss elő biztos, hogy érkezik a Ferrarihoz, de nagyon nagy kérdés, hogy idén milyen reális elvárásaik lehetnek. Én szerintem Vasseur nagyon jó belőtte ezeket, hogy nagyon fontos lesz számukra az, hogy nem az az első számú cél, hogy ők itt világbajnokok legyenek, meg világverő autót építsenek, mert az nem reális, de szeretnének versenyképesek lenni, sokkal inkább, mint tavaly, és nagyon fontos, hogy ne ilyen szűk tartományban működjön az autó, hanem szélesebb tartományban, egy univerzálisabb autójuk legyen, aminek sokkal magasabb a plafonja, és ezt tovább tudják fejleszteni, és az első lépéseket megtegyék. Nagyon fontos lesz, hogy az új autójuk a gumikezelésben sokkal jobb legyen, mint a tavalyi, megértsék az új koncepciójukat, és több olyan futam legyen, amikor akár futamokért tudnak küzdeni, és megvan a versenyképességük. Úgyhogy szerintem nagyon realista célokat helyezett maga elé Vasseur, és szerintem ez is lehet a Ferrarinak idénre a célja.
Igen, és talán meg is kapja azt az időt, hogy ezt az építkezést valóra váltsa. Én azért ezt nagyon reméltem, hogy a vezetőségnek, John Alkának nem fog elmenni a türelme, és nem fogja azonnal akár rövid időn belül elbocsátani Frederick Vassert, hiszen az ő, meg nyilván az ő hatáskörét nem fogják csökkenteni. Úgyhogy szépen végrehajtotta azokat a változtatásokat strukturálisan, ami a stratégiai vonalat érinti, ugye az 22-ben szörnyűséges volt. Úgyhogy igazából én azt gondolom, hogy ez a Ferrari egy út elején állhat, és 25-re, legkésőbb 26-ra visszaérhet a csúcsra. Ehhez még nagyon sok mindennek a helyére kell kerülnie. Ahogy te is mondtad, meg kell érteniük ezt a koncepciót, és láthatjuk ezt a Red Bullos irányt náluk is.
Fontos, hogy vezethetőbb is legyen az autó, mert küzdöttek azzal mind a mérnökök, mind a pilóták, hogy nem feltétlenül értik, hogy mikor, mire, miért, hogyan reagál a Ferrari, és nagyon nehezen volt kiszámítható az autónak a működése.
Igen, de igazából ezzel, hogy megvan az irány, úgy gyorsan ki tudják valószínűleg ismerni, és utána, hogyha aerodinamikailag sokkal hatékonyabb ez az irány, már pedig a Red Bullnál láthattuk, akkor az sokkal könnyebb lesz megérteni. Én azt gondolom, hogy azért olyan tervező mérnökök vannak a Ferrarinál, hogy ezt ki tudják vitelezni. Charles Leclerc már mutatott arra nyilatkozatában jeleket, hogy a szimulációk során is nagyon jó volt ez a Ferrari, úgyhogy én bizakodó vagyok egyelőre. Még az első...
Aztán majd a második futamon azt
igen.
Majd jövőre.
Ott újra bejövök így feketébe, és azt mondom, hogy jó van, hagyjuk az egészet, és eltemetem ezt a csapatot. Aztán valószínűleg a McLarennek fogok drukkolni, de mindegy.
Na, ha szólamos lenne, hogyha már
nem,
én
nem olyan
McLaren szimpatizáns vagyok, akkor jó ez így, Balázs mindig optimista, aztán összetöretik.
Én mindig tudtam, hogy nem McLaren szimpatizáns vagy, nem véletlen vagy
belős, azt gondoltam, megtisztelek az, hogyha már ilyen gyönyörű Ferrari-t alkotott a csapat, akkor nyilván meg kellett tisztelni a csapatot.
De egy biztos, hogy a következőkben is csapatonként fogunk most már jelentkezni így az élmenők legújabb konstrukciójával, úgyhogy folytatni fogjuk a McLarennel, a Mercedes-szel és végső soron a Red Bull-lal.
Így van, meg még készülünk különböző adásokra is, meg az idei hosszú F1-es szezonra rengeteg Forma 1-es tartalommal készülünk nektek, úgyhogy kommenteljetek, írjátok le a véleményeteket, most pedig búcsúzunk, sziasztok!
Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.